Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké, amen. A mai nappal megkezdtük a második fél évet, mégpedig július hónap július hónap az Úr Jézus drága vérének a hónapja, és ezzel kezdjük ezt a második félesztendőt. Remélhetőleg, hogy a Szent Vér jegyében nem a szenvedések, hanem sokkal inkább a kegyelmek ideje lesz ez számunkra. Nem, minthogyha a szenvedések nem válnának hasznunkra, és nem szolgálnák lelki növekedésünket, megerősödésünket. Persze ehhez mindig az Úristen kegyelme kell, de hát ő soha nem bocsát nagyobb szenvedést ránk, mint amit el is tudunk viselni, és mint amit jól föl tudunk használni lelkünk gyarapodására és megerősödésére. A Szent Vértől pedig kérjük, hogy ihlessen meg bennünket, ahogyan Szent Ignác imádságában is így szerepel. Ihlessen meg bennünket a jó cselekedetekre, ihlessen meg bennünket a buzgó és bensőséges imádságra, és ezáltal ihlessen bennünket az életszentségre. Éppen ezt kérjük most a bevezető imádságunkkal is. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Kérünk téged, Úristen, előzd meg tetteinket sugallataiddal, és kísért segítségeddel, hogy minden imádságunk és működésünk mindenkor tőled vegye kezdetét, és közreműködéseddel végződjék. Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mindjárt most az elején elmondom a telefonszámokat, nehogy elfelejtsem. Akinek bármiféle Mária rádióval kapcsolatos problémája, kérdése, óhaja van, az fölhívhatja a recepciót a 061-373-07-01-es telefonszámon. Akinek hittani kérdése akadna, az eljuthat hozzám, ha bízik bennem, a 061-374-0904-es telefonszámon. Tessék bátran telefonálni, igyekszem megválaszolni a kérdést. Most pedig az a kérdés, hogy mivel is foglalkoztunk egy hete. Hát mondom. A kinyilatkoztatás ugye most a fő témánk, és arról beszéltünk, hogy a kinyilatkoztatás, amely minden embernek szól, nekünk is, ma élő embereknek, azt hol találhatom meg? Hát meg is válaszoltam, ma is megtalálható Isten szava, mégpedig a Szentírásban elsősorban. Egyébként ez egy külön erkölcsi csoda, hogy számunkra megmaradt az Isten kinyilatkoztató szava. Noha az írásokból az eredeti egy sincs meg. Na de annyi másolat készült, mert mindenkit érdekelt az Isten szava, hogy ilyen módon a másolatok összehasonlítása alapján a hozzáértők meg tudták állapítani, mi az eredeti szöveg, és az helyre állítva most már a kezünk között van a mai egyházi kiadású szentírásokban. Ezt hangsúlyoznom kell, hogy egyházi, katolikus egyházi kiadásúakban, azok arról ismerhetők fel, hogy van bennük lábjegyzet, a másik ismertető jelük pedig, hogy a első oldalon ott szerepel a nihil obstat és az imprimátur, vagyis az püspöki engedély arra, és a cenzori igazolás, hogy ez kérem szépen az eredeti szentírási szöveg, ami ebben a könyvben szerepel, és éppen ezért szabad nyomtatni, az egyház megengedi ezt. Katolikus szentírást olvassunk, mert hiszen abban magyarázatot is találunk, de hát végül is az a teljes, az az igaz. Tetszenek tudni, a katolikus szentírás a teljes, az 72 könyvből áll. Az ő új szövetségi az pedig 27-ből. Hát éppen ezért jó, hogyha az ember ezt olvassa, mert más kiadásokban, vagy nem az eredeti szöveg szerepel, hanem valami elbeszélés, vagy pedig nincs benne minden egyes könyv, amit az egyház tévedhetetlen megállapítással, kinyilatkoztatásként adja közre, hogy ez tartozik bele a Szentírásba. Kb. 4000 évvel ezelőtt kezdték írni a Szentírást, maga a kinyilatkoztatás az az ősidőkre megy. Nyugodtan mondhatjuk, hogy Ádámmal, Évával beszélt az Úristen, de hát akkor még nem kellett kinyilatkoztatást adni, mert ők Isten szeretetében éltek, tehát személyes kapcsolatuk volt az Úristennel. Csak a bűn után lesz szükség a kinyilatkoztatásra, mert a bűn az nem csak, hogy szembefordította az embert az Istennel, vagy éppen elfordította Istentől, talán ez a precízebb, hanem egyszer s mind sok mindent elfelejtetett az emberrel, és ilyen módon kellett a kinyilatkoztatás, hogy az ember tudja, mit kíván tőle az Úristen, és vissza tudjon találni az Úristenhez. A Szentírás 72 könyve nem jelent 72 szerzőt. Nyugodtan mondhatjuk sokkal többet. Egy szerzőhöz ugyanis részben több könyv kapcsolható, ez ugyan kevesbítené, de ugyanakkor egy könyvhöz sok szerző is kapcsolható, mert hiszen abban az időben még nem volt jogvédelem, szerzői jogvédelme, így aztán nem egy olyan szentírási könyv van, amihez később hozzáírtak. Valamihez keveset, valamihez sokat. Így éppen ezért nem 72 szerzőről beszélünk a Szentírással kapcsolatosan. Nem is ismerjük mindegyiket. Van, akiknek a nevét ismerjük, van, akikről tudjuk, hogy mi mindent műveltek, vagy hogyan éltek, de olyan is előfordul, akiről nem tudunk semmit. Csak azt, hogy van valamiféle írása a Szentírásban. Mindenféleképpen hiteles a Szentírás, és ez nem más, mint a harmadik isteni személy garantálja, a Szentlélek. Ugyanis amit leírtak a szent szerzők, azt a Szentlélek sugalmazása alapján írták, nem súgása, hanem sugalmazása. Vagyis a Szentlélek vigyázott az igazság közvetítésére, az ember megfogalmazhatta a saját kedve vagy tehetsége szerint ezt a közvetítő szöveget, de abban benne van az igazság, ezt a Szentlélek garantálja. A másik pedig, hogy ne tévedjen, és meg aztán maga, hogy írásra indította őket a Szentlélek, vagyis, hogy ezt pedig tessék másokkal is közölni. Ez nem a ti kincsetek, hanem az emberiség kincse. Ilyen módon tehát valljuk, hogy az egyház birtokában van az isteni kinyilatkoztatásnak, sőt, az egyház tévedhetetlenül megőrizte, és tévedhetetlenül hirdeti a kinyilatkoztatást. Azt is valljuk, hogy Isten kezdettől fogva szólt az emberhez, de a kinyilatkoztatásra igazán a bűn után van szükségünk. A kinyilatkoztatás már pedig Jézus Krisztussal zárul le, és ma éppen ez lesz majd a fő témánk, Jézus Krisztus, aki a kinyilatkoztatás teljessége. Szokták mondani, ha a vége jó, minden jó. Talán alkalmazhatjuk ezt a kinyilatkoztatás igazolására is, mégpedig oly módon, hogy magának az Úr Jézusnak a saját szavaiból igazoljuk, hogy valóban a kinyilatkoztatást, Isten szavát kapjuk, hogy vele lezárul ez a kinyilatkoztatás, és hogy ő teszi teljessé azt, ami az üdvösségünkhöz szükséges. Vagyis, ha a vége jó, akkor minden jó. Jézus Krisztus garantálja, hogy az egész kinyilatkoztatás arra szolgál, hogy mi üdvözülhessünk. Az Úr Jézus messiásnak hirdette magát. Ezt ugyan így, ilyen nyílt szavakkal önmagáról nem mondta az Úr Jézus, hogy én vagyok a messiás, bár várták tőle, meg noszogatták erre, de ő hivatkozott a csodáira, a tetteire, hivatkozhatott a tanítására is, amit az atyától vett. Tanítás azonban valóban egyértelművé teszi, ahogyan ő az emberfia névvel neve illette magát, ez az elnevezés Dániel könyvének 7. fejezetében szerepel, ott másként szerepel, ott ugyanis önmagát mondja, mint emberfia, tehát egy közönséges ember, de ebből kérem szépen terminus technicusként a messiás megnevezése lett. Vagyis ha ma azt mondjuk, és nagybetűvel írjuk, nyugodtan mondhatjuk nagybetűvel is, akkor az emberfia annyit jelent, hogy a Krisztusról, a megváltóról, vagyis magáról, az Úr Jézusról beszélünk. Azt vallotta, és a tettei is igazolták, hogy a fő célja Isten országának megalapítása. Persze kérdés föltehető, hogy akkor miért tanította az Úr Jézus így bennünket a mi atyánkban, hogy jöjjön el a te országod. Hát ha egyszer megalapította, akkor miért kell várnunk arra, hogy jöjjön el a te országod? Na kérem szépen, itt nem azt kívánjuk, hogy végre már valósuljon meg az Isten országa, mert az meg van valósítva Jézus Krisztus által, hanem amikor ezt imádkozzuk, akkor azt kérjük, hogy mi magunk ennek az Isten országának a tagjai legyünk, számunkra jöjjön el az Isten országa. Vagyis ne rekedjünk kívül, hanem tudjuk meg, hogy hogyan lehet oda bejutni, és akarjunk is oda bejutni. Hát, aki meg van keresztelve, az már Isten országának a tagja. Még nem birtokolja teljesen, ez majd csak az üdvösségben valósul meg, de már az Isten országának tagja. És ez kötelezettségekkel is jár, meg jogokkal is. Jogunk van Istenhez, mint atyánkhoz szólni, Jézus Krisztus feljogosított erre, Isten gyermekeivé tett bennünket, és jogunk van az örökséghez is, mert ahogyan Szent Pál mondja, Krisztusnak társ örökösei vagyunk. Kötelességünk pedig ennek az országnak a hirdetése, elsősorban azáltal, hogy úgy élünk, hogy az valóban az Isten országáról beszéljen másoknak, akik látják az életünket, és ne hozzunk szégyent az Isten országára. Amint tetszenek tapasztalni a mindennapi életben, hogy ne mondjam a mindennapi politikában, mihelyt valamelyik keresztény ember nem jót tesz, vagy netalántán rá tudják fogni, hogy nem jót tesz, akkor már is nem csak őt, hanem az egész kereszténységet szidalmazzák ezzel. Hát éppen ezért kell nekünk úgy viselkednünk, nehogy szégyent hozzunk az egyházra. Az Isten országa nem egy stabil képződmény, hanem egy élő szervezet, amely folyamatosan növekszik. Hát ezért kérjük, hogy jöjjön el, vagyis, hogy minden nemzedéknek van helye benne, de hogy foglalja is el ezt a helyet az Isten országában. Azt kérjük, hogy mindenkor emberéhez jusson el Isten szeretete, Isten ismerete. Hát ezért tanított így imádkozni Jézus Krisztus. Éppen ezért nem fölösleges, hogyha ezt a mi atyánkot imádkozva eszünkbe véssük, és valóban így is kérjük. Jöjjön el nekem is, jöjjön el mindenkinek az Isten országa, jussunk bele abba az Isten országába, ne csak a keresztelés által, hanem az egész életünk révén. Az Úr Jézus azt is állította, hogy tökéletesíteni akarja a törvényt. A hegyi beszédet ezzel kezdte, hogy ne gondoljátok, hogy felbontani jöttem a törvényt, vagy megszüntetni a prófétákat. Nem megszüntetni akarom, hanem tökéletessé tenni. Vagyis az Úr Jézus, illetve Szent Pál apostol szerkesztői munkája, hogy már itt az elején jól tudja Jézus Krisztus, hogy sok mindennel fogják vádolni, és sok mindent fölhoznak ellene, mintha megváltoztatna a mózesi törvényt. Mert nem úgy tartja a szombatot, ahogy őt gondolják, nem úgy böjtöl, ahogy ők gondolják, stb. Hát ezért jelenti ki az elején, hogy nem felbontani, hanem tökéletesíteni akarom az Isten törvényét. Tetteivel pedig igazolta, hogy valóban benne teljesedett be mindaz, amit Izajás a megváltóról jövendölt, vagy amit a többi proféta is jövendölt. De kifejezetten is megvallotta, hogy ő valóban Isten, amikor azt mondta, én és az Atya egy vagyunk. Meg is értették a zsidók, mert hiszen azon nyomban köveket ragadtak, hogy megkövezzék az Úr Jézust. Legyen akármilyen kedves, akármilyen szeretetre méltó, na de ha ilyeneket tanít, akkor megkövezzük. Ez azonban nem sikerült, mert az Úr Jézus leszerelte őket. Tehát nyilvánvaló, amikor ezt kijelenti, hogy én és az Atya egy vagyunk, akkor ezzel azt is kijelenti, hogy ő a mennyei Atya küldöttje, ő az a bizonyos, akire várnak, ő a megváltó, és ő a beteljesedés, minden jövendőlés magyarázója és magyarázata. Hát, ahogyan az Emmauszi tanítványoknak is útközben az Úr Jézus elmagyarázta mindazt, ami róla az írásokban szól. Ez pedig annyit jelent, hogy a prófétai jövendőléseket, vagy Mózes ígéretét, mindezt felfedi, hogy hogyan teljesedett be az ő életében. Na, ezek után mondták azt, hogy ugye lángolt a szívünk, hát persze ilyen magyarázat után lángolhatott is a szívük Jézus Krisztus iránt. Ha tehát Jézus Krisztus a messiás, Isten megbizottja, Isten küldöttje, sőt, még ezt föl is emeli arra, hogy én és az Atya egy vagyunk, akkor ebből nyilván következik, hogy nem csak, hogy igaz, amit Jézus Krisztus tanít, meg amiről tanít, tehát a kinyilatkoztatás, hanem, hogy maga Jézus Krisztus egy abszolút vallási tanító. Teljes tanítói hatalommal rendelkezik, Ahogyan ezt ő kijelentette, Szent Lukács könyvében olvassuk, hogy mindent átadott nekem atyám. Szent Jánosnál ez úgy szerepel, hogy én mindent átadtam nektek, amit atyámtól hallottam. Ugyanakkor Máté evangéliumában ezt olvassuk, ez a végső, amikor a világba küldi apostolait, a föltámadott Krisztus. Én kaptam minden hatalmat a mennyben és a földön. Hát ezzel nyilvánvalóvá teszi Jézus Krisztus, hogy amivel ő megváltoztatja az eredeti törvényt, vagyis tökéletesebbé teszi, ahhoz neki teljesen joga van, minden hatalmat ő kapott, vagyis a mennyei atya jóváhagyása is benne van abban, amit ő megváltoztat, vagy másként mond. Hát pontosan ezt fejezi ki a hegyi beszéd, aminek az elején ilyen kijelentéseket találunk, hogy mondatott a régieknek, én pedig azt mondom nektek, ugye a harag, meg az átok, én pedig azt mondom, már aki istentelennek mondja testvérét, már azt is bíróság elé kell állítani, már itt egyházi bíróságról van szó. Vagyis nyugodtan mondhatjuk, hogy a hegyi beszédben fölemelítve, hogy mi mondatott a régieknek, most ő tanít, mégpedig teljes tekintéllyel. Abszolút hatalmát fejezi ki akkor is, amikor a második eljöveteléről állítja, ég és föld elmúlnak, de az én igéim nem múlnak el. Vagyis amikor Jézus Krisztus tanít bennünket, akkor nem egy tanítás hangzik el, hanem a tanítás hangzik el. Jézus Krisztus Isten megbízott tanítója, maga Isten, az Isten fia, egy lényegű az atyával. Amit tehát ő kijelent, amit ő mond, ott nem kell nekünk kutakodnunk, hogy vajon jól mondja-e vagy sem, az abszolút biztos számunkra, hiszen a legfőbb tanítótól és minden igazság birtokosától származik mindez. Na, a farizeusok egyébként éppen ezért szálltak vitába az Úr Jézussal. Ha egyszer ő azt állítja magáról, hogy ő teljes hatalommal taníthat, akkor elleneszegülve ezt mondták, te magadról teszel tanúságot, és ezért a tanúságod nem igaz. A törvényben ugyanis arról van szó, hogy legalább egy vagy két tanúja legyen annak, amit mond az illető. Akkor tartható igazságnak. Vagyis a farizeusok szembeszálltak vele, de hát az Úr Jézus szellemileg értve lesöpörte őket, amikor így válaszolt erre a vádra, érvényes az én tanúságom, mert tudom, honnan jöttem, és tudom, hogy hová megyek. Na, ez egy kicsikét rejtélyes, hát jó vicc. Messziről jött ember azt mond, amit akar, mondja a magyar közmondás. Hát nekünk nem elég az, hogy Jézus Krisztus tudja, hogy honnan jött és hová megy. Nekünk is tudnunk kellene. Na, de pontosan ez az, amit az Úr Jézus be is bizonyított a csodái által, hogy honnan jön. Ő az atyától jön, és amikor ő működik, ezért fontos a csodáknak a bizonyító ereje, amikor ő működik, akármit is tesz, akkor ott Isten működik. Ez pedig annyit jelent tehát, hogy ő biztosan tudja azt, amiről beszél, mert az égből szállt alá, vagyis az Isten dolgaiban otthonos. És ugyanígy beszél ezekről, mint igaz dolgokról, mégpedig értünk, hogy mi is eljuthassunk az atyához. Ő is oda megy, hogy számot adjon a szavairól, tetteiről, és minket is odavár, hogy részesei legyünk mindennek, amit megszerzett számunkra. Amikor tehát Jézus Krisztus, mint abszolút tanító lép föl, akkor pontosan azzal az igénnyel mondja a maga tanítását, hogy ezt tessék elhinni, mert ez Istentől való. Aki ebben kételkedik, vagy aki ezt nem tudja felfogni, az nem mond igazat. Részben azért, mert kételkedik az Isten szavában, hát akkor ugyan lehet-e neki igazabbat mondani, ha egyszer Isten szavát sem hiszi el. A másik pedig, hogy hát hogy jön ő ahhoz, hogy az Isten szavában kételkedjék? Mi lenne más igaz, hanem éppen az, amit maga az Úristen mond? Ilyen módon tehát, ami a krisztusi tanítást, illetve a kinyilatkoztatást illeti, amelyet részben megmagyaráz az Úr Jézus, részben kiteljesít az Úr Jézus, nyugodtan bízhatjuk rá az életünket, hiszen itt nem másról van szó, mint életelvekről, és ugyanakkor az életünket szabályozó, a tetteinket szabályozó törvényekről. Vagyis Jézus Krisztus tanítása hiteles, ráhagyatkozhatunk, és ezáltal ez a tanítás, ha megvalósítjuk, el tud vezetni az üdvösségbe, vagyis az örök életre. Ő is oda megy, és ott vár bennünket. Ez természetesen azonos Jézus Krisztus bölcsességével, hiszen éppen ezt mondjuk bölcsességnek igazán, amit az Úr Jézus mond és igaznak mond, az természetesen az ember számára és az ember szájában is igaznak minősülhet. Az Úr Jézus nagy bölcsessége kiderül abból is, hogy az ő tanítása egy csodálatos, hibátlan rendszerré formálható. Nyilván, ahogyan a Szentírásban szerepel, ott ilyen mozaik-szerű dolgokat találunk, sok mindenről tanít az Úr Jézus. Na de rábízza az emberekre, a későbbi korokra, amit meg is tettek, hogy aztán ebből egy teológiai rendszert formáljanak. És valóban ez olyan logikus rendszer, hogy egyik dolog következik a másikból. Semmi ki nem hagyható, és nincs sehol hely, hogy bármit is hozzátegyünk. Ez egy tökéletes rendszer. Hát ez leginkább ugye a skolasztikusoknál bontakozott ki, bár ugyan többféle teológiáról is beszélnek, de ez inkább stílusában többféle, az igazságban egyetlen teológia. Minden esetre ez egy tökéletes rendszerré formálható. Amikor tehát próbára akarják őt tenni, akkor különféle kérdésekkel zaklatják, és ő pedig roppant egyszerűen és igaz zsenialitással találja meg a kiutat ezekből a kelepcékből. Akár gondolhatunk a házasságtörő asszony esetére, az vesse rá az első követ, aki büntelen, akár az adópénz, adjátok meg a császárnak, ami a császáré, vagy éppen a fő parancs esete, amikor a szeretetről beszél, mint a legfőbbről. Mind arról tanúskodik, hogy a legkülönlegesebb dolgokat tudja a legegyszerűbben megoldani az Úr Jézus. Mindenféle töprengés nélkül, a helyzetet átlátva adja meg a maga egyszerű válaszát, és ezzel romba dönti ellenségei tervét. De ezek az esetek is rámutatnak csodálatos életszentségére. Tehát az egyik a rendkívüli bölcsessége, ami mellette szól, a másik pedig az életszentsége. Ellenfeleit nem lealázza vagy legyőzi, hanem kicsavarja kezükből a fegyvert. Így számukra a nemtelen eszközök maradnak csak, hogy Jézus Krisztussal bármit is kezdhessenek. Vagyis, ha fölé akarnak kerekedni, akkor nyilván a nem fair játékot, szabályokhoz kell nyúlniuk. Jézus Krisztus átlát ellenfelei mesterkedésein, sőt belelát a lelkükben. Ilyen módon számtalan titkos ellensége szerezhetett magának, akik szerették volna őt valamilyen módon sarokba szorítani, vagy éppenséggel elpusztítani. Hát ez teljesedik be a kereszthalálban. Ez pedig olyan személyre val, aki növelte az iránta való bizalmat azokban, akik hittek neki, és növelte az iránta való gyűlöletet azokban, akik nem hittek neki. Ő szelíd és alázatos szívű maradt a vitatkozás vagy a versengés közepette is, minden körülmények között. Éppen ez igazolja, hogy a tanítása valóban hiteles, hiszen következetes és minden befolyástól mentes ez a tanítás. Ezt még az ellenfelei is elismerték. Éppen ez igazolja, hogy a tanításában valóban az Isten szava van benne. Független volt mások érzelmeitől vagy szándékaitól, a sajátja azonban a szeretet volt, és ennek szellemében fogalmazta meg a tanítását. Vagyis Jézus Krisztusban valóban az igazságot kapjuk magunk elé. Krisztus tanításának legvilágosabb bizonyítéka pedig az ő föltámadása. Ezt megjövendölte, majd aztán kijelölte a tanúkat is, akik előtt be is bizonyította, hogy ő valóban él, megjelent neki. Na, ez egy nagyon érdekes dolog, mert emberi gondolkodás szerint kinek kellene elsősorban megmutatni a magunk győzelmét? Hát nyilván az ellenfélnek, aki le akart bennünket győzni. És Jézus Krisztus nem ezt tette. A föltámadott Krisztus nem jelent meg egyetlen ellenfelének sem. Illetve talán egyetlen egynek, az pedig Saul volt, akiből aztán Szent Pál lett. Akkor még ellenfele volt Krisztusnak, hiszen ezt mondja az Úr Jézus, hogy miért üldözöl engem. De egyébként a sem Pilátusnak, sem az összes többinek, sem a farizeusoknak nem jelent meg. Ha megtértek, akkor nyilván lehetett benne részük. Ő azokat kizárta ebből a bizonyítékból. Akik a szavainak és a csodáinak nem hittek, az a föltámadását sem fogadta volna el. Gondoljunk csak a szegény Lázár és a dúsgazdag példabeszédére, ott is ilyenről van szó. A föltámadott élet Jézus Krisztus számára szent volt, és ez már az Isten országában való élet, és éppen ezért nem vetette sertések elé a gyöngyöt, vagyis nem jelent meg az ellenfeleinek. Külön jelentősége van annak, hogy Szent János apostol az Úr Jézusról úgy beszél, mint Isten igéjéről. Ezzel azt akarja kifejezni, hogy minden, amit Isten nekünk mondani akar, az Jézus Krisztusban, az igében benne található. Kezdetben volt az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Ebben a mondatban benne foglaltadik Jézus Krisztus isteni mi volta, öröktől való létezése, és az atyával való egylényegűsége. Tehát benne van a teremtés igenje, éppen úgy, mint az embernek adott lélek, ami élő lényé tett bennünket, és benne foglaltatik mindaz, amit Isten a mi üdvösségünk érdekében kimondott és kigondolt. Ezt Szent Pál apostol így részletezi a Kolosszaiekhez írt levelében, ő a láthatatlan Isten képmása, minden teremtmény elsőszülöttje, benne teremtetett minden a mennyben és a földön, a láthatókat és a láthatatlanokat, trónusokat, uralmakat, fejedelemségeket, hatalmasságokat, minden általa és érte lett. Ha egyszer az ige a miénk, akkor Isten minden szava is a miénk, az egész kinyilatkoztatást kapjuk ő benne. A zsinat erről így fogalmaz, a krisztusi üdvrend, mivel új és végleges szövetség, nem múlik el soha. Így a mi Urunk Jézus Krisztus dicsőséges eljöveteléig már nem kell várnunk semmiféle új, nyilvános kinyilatkoztatást. Hát ebből egyértelműen következik, hogy az egyház szeretné és műveli a keresztények között ezt az egységet, de nem fogadhatja el az olyan kinyilatkoztatásokat, amelyek ki akarják javítani Jézus Krisztus tanítását. Így is érthetjük Szent Pál szavait, amit a korintusiaknak írt: minden a tiétek, ti Krisztuséi vagytok, Krisztus pedig az Istené. Vagyis a kinyilatkoztatással jutunk el Istenhez, és ezáltal az örök üdvösségbe is. Köszönöm szépen a figyelmet! A befejező imádságunkkal, ami Szent II. János Pál pápa imádsága, a holnapi Mária ünnepre készülünk elő. Holnap van Sarlós boldogasszony, amit Magyarországon ünneplünk így, és ebben nagy szerepe van ennek a sajátos elnevezésnek, hiszen Jézus szűzanya látogatásáról van itt szó, mégis Sarlós boldogasszony, tehát mintegy az aratás kezdete, amit itt megfogalmazunk, a szép magyar nyelv ennek az ünnepnek az elnevezésében. A szűzanyához fohászkodunk a Szent Pápa szavaival. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Istenünk, mindenható Atyánk, engedd összes gyermekednek megtapasztalni, hogy úton vannak feléd, az ember végső célja felé, s hogy van kísérőjük, aki jót akar nekik, Szűz Mária, a tiszta szeretet képe, akit eleve arra választottál, hogy Krisztus anyja és az egyház anyja legyen. Dicsérünk téged, Atyánk, mindörökké. Neked, aki az élet atya, kezdet nélküli forrás, a legfőbb jó és örök világosság vagy, a Fiúval és a Szentlélekkel együtt legyen tiszteletéű dicsőség, dicséret és hála mindörökkön örökké. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Köszönöm szépen a figyelmet. Dicsértessék a Jézus Krisztus mindörökké. Amen.
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Kírer Imre atyával.
Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.